Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Film készült a vértanú György Pál Albert életéről. Nem csak egyszerűen hűséges volt abban, amire igent mondott, hanem bátor is döntéseiben, a kockázatok vállalásában. Jellemezte György Pál Albertet Serfőző Levente, Szeged felsővárosi plébános. A Rongyosan az Isten előtt című könyv után most dokumentumfilm mutatja be a hitét, a vértanúságig vállaló lelkipásztor életét. A filmet a Gál Ferenc Egyetemen mutatták be Szegeden. György Pál Albert a hűség és a bátorság papja volt. Az Istenhez való hűsége és az Istenbe vetett hite, bátorsága adott neki erőt, hogy azt a munkát, amit a Jóisten rábízott, elvégezze. És elvégezte. Remény volt és remény próbált lenni egy reményvesztett helyzetben, mikor is sem kora, sem életkörülményei nem tekinthetők sikertörténetnek. Vázolta Serfőző Levente a hitvalló pap életét, és szavai tükrözik azt a megérintettségét, mely évek óta arra ösztönzi, hogy kutassa és megismertesse György Pál Albert életét. A film bemutatón Kis Rigó László szegedcsanádi megyés püspök arról beszélt, hogy a húsvét és pünköst közötti időszakban az egyház újraéli világtörténelmi küldetésének kezdetét, amikor az volt a feladat, hogy hiteles tanúságot tegyenek Krisztusról. A történelem során váltakozott, hol az üldöztetés, hol az elkényelmesedés tette nehézzé a hiteles keresztény életet. Aki tanúságtevő életre vállalkozott, annak gyakran lett üldöztetés, fenyegetés a sorsa, egészen a vértanúságig, emlékeztetett a főpásztor. Reagált a Fidesz és a KDNP a Tisza kormány alaptörvény módosítási javaslatára. A szerda este benyújtott javaslatban korlátoznák a miniszterelnöki pozíció időbeli betölthetőségét, rögzítenék, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona, nemzeti vagyon, valamint lépéseket tesznek a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése érdekében. Magyarország eddig szigorú migrációs politikája felszámolásának tartja a Fidesz frakció vezetője, az alaptörvény Tisza párt által kezdeményezett, a parlamentnek szerdán benyújtott módosítását. Gulyás Gergely aggasztónak nevezte, hogy törölnék az alkotmányból a szuverenitásvédelmi hivatal létrehozását megalapozó rendelkezést. Ezzel ugyanis az új kormánytöbbség nem csak a szuverenitásvédelmi hivatalt szüntetheti meg, amelyet kétségtelenül megígért, hanem azt az alkotmányos alapot is felszámolja, amely a migrációs paktum elutasítását és az illegális bevándorlás elleni hatékony alkotmányos védelmet alapozza meg, fejtette ki. Az ellenzéki politikus szerint ez ellentétes az ország érdekeivel, és ellentétes a Tisza párt kampányában hangoztatott ígéreteivel is, ami úgy szólt, a Fidesz-KDNP kormányok által érvényesített szigorú migrációs politikában nem lesz változás. Aki elutasítja a migrációt, az ebben a formában nem szavazhatja meg az alkotmánymódosítást, közölte Gulyás Gergely. Négy második világháborús témájú filmet is beválogatott a 79. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál a hivatalos programjába, amelyek közül három az aranypálmáért versenyez. A lengyel Pavel Pawlikowskinak a háború utáni Németországban játszódó újabb fekete-fehér alkotása a Fatherland és Nemes Lászlónak a francia belső ellenállás vezetőjéről szóló történelmi drámája a Moulin után szerdán két francia rendezőnek a második világháború idején játszódó filmjét is bemutatták a világ legnagyobb filmes találkozóján. Sylvia Lindepert történész szerint azért tapasztalható megújult érdeklődés a második világháború témái iránt, mert a jelenlegi válság és konfliktusok közvetlenül fenyegetik a második világháborút követően létrejött nemzetközi rendet. Arra is emlékeztetett, hogy a második világháború 80 éve inspirálja a filmeseket, mindenek előtt azért, mert egy olyan történelmi időszak volt, amely kimeríthetetlen narratív és drámai forrásokat kínál. Végül az időjárásról. A Dunántúlon kisebb körzetekben lehetnek felhős tájak, majd mindenhol napos idő várható. Általában kevés gomoly felhő lesz az égen. Az északi-északnyugati szél többfelé megélénkül. A hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 fél éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecsként a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! Az indiai származású Margarita Valappila nővér és Huber atya tartott lelki gyakorlatot Füzérradványon áprilisban. Május 26-a és 30-a között pedig Kazincbarcikán tartanak gyógyító lelki gyakorlatot a Don Bosco Sportközpontban. Műsorunkban egy 2016-ban készített interjúnkat hallják Margarita nővérrel. Tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. Az indiai származású Margarita Valappila nővér tartott lelki gyakorlatot Füzérradványon 2016-ban, 18-ban és 2026-ban is. Margarita Valappila nővér a Szent József nővérek kongregációjának tagja. Most vele beszélgetünk. A tolmács Gáspár Klára.
Nővér hogyan imádkozik, és elsősorban kihez imádkozik?
Istél morgens.
4.35-kor kell,
und gehe zu Jesus.
És megyek Jézushoz,
Nálunk szent ki van téve az Úr, oltári
szentségben.
24 órás az egész napos szentségi imádásban a házunkban.
Legelőször
csendben ülök Jézusnál. Első fél órában csendben vagyok, és hallgatom őt, hogy mit akar ő nekem mondani.
Then begin ich mein privates
Aztán elkezdem a személyes imámat, a magánimámat. Az első dolgom az, hogy mindent elé viszek, amit aznap teszek, amik bennem van gondolatokat. És kérem az ő védelmét és az ő áldását. Azt mondom neki, hogy vér tesz fel engem a te drága szent véreddel. Védelmezz engem. Tarts távol tőlem minden gonoszat. A gonosz hatalmaknak semmi joga nincs felettem, mert csak te hozzád tartozom, Jézus. Imádkozom Szent Mihály arkangyalhoz. Elimádkozom a kötelező kolostori imáimat. A nővértársammal együtt imádkozunk,
nővértársakkal.
Együtt dicsőítünk. Reggel 8-ig imádkozunk. Megvan a breviáriumunk is. És akkor rózsafűzért imádkozunk közbenjáróimával. Az első tizedet magunkért, védelemért. A második tizedben a munkatársainkért imádkozunk, az ima közösségünkért, a negyedik tizedben imádkozom a meg nem született gyerekekért, hogy ne gyilkolják meg őket, a
puci
gyerekekért, akik segítség nélkül, akikkel visszaélnek, akiket megerőszakolnak, azokért imádkozom.
A
következő a pápáért, a püspökökért és a papjainkért imádkozom. És a saját kolostori közösségünkért imádkozom. Az ötödiket pedig az elhunytakért, azokért, akik még a tisztító tűzben vannak, azokért imádkozunk, akik az elkövetkező 24 órában meg fognak halni, azokért, akik még nem ismerték meg Jézust, nem találtak rá Jézusra, a bűnösök megtéréséért imádkozunk. Ez az első rózsafűzér volt. És ha lehetőségünk van rá, akkor minden négy rózsafűzért elimádkozunk a nap folyamán. És ezen kívül persze mondjuk az irgalmaság rózsafűzért is. Ilyen az imánk.
És a Szent Misét mikor ünneplik, reggel vagy este?
Ha a házban van lelki gyakorlat, akkor a lelki gyakorlat során van Szent Misén. Ha nincs lelki gyakorlat, akkor a plébánia templom megyünk Szent Misére. Van két plébánia templom, az egyikben reggel, a másikban este, és akkor váltakozva, hol ide, hol oda. Szent Mise nélkül nem telik el nap. Bárhol is legyen autóval, elmegyünk oda, és ebből merítjük az erőnket.
Ganz gleich wo das ist, fahre mit Auto hin und da hol mir Kraft.
És a Szentlélekhez való imádság, a Szentlélekkel való betöltekezés, hogy a Szentlélekhez szokott-e külön imádkozni, őt kérni?
Reggel igen, reggel imában benne van a Szentlélek hívó ima is. És reggelente minden nap olvasok a Szentírást. Tehát mielőtt lefeküdnék, a lefekvés előtt is olvasok egy részt a Szentírásból. És ezekkel a gondolatokkal megyek aludni, akkor reggel ezekkel fogok felébredni.
Említettük a dicsőítést. A dicsőítő ima ugye az az imának az egyik fajtája. Úgy gondolom, hogy ő ahhoz külön fel kell nőni, hogy a nővérnek erről mi a vélemény, hogy ő mikortól kezdett el dicsőíteni, vagy ez tényleg így van-e, hogy ez fel kell nőni?
99 óta, amikor az 5000 ember jelen volt egy ima találkozón, és én is ott voltam. Amikor először alkalommal elment egy ilyen ima találkozóra
édesanyjával,
és akkor megtapasztaltam, hogy erő van a dicsőítő imában.
Mondta azt előadásában, hogy milyen fontos a családi ima, ahogy most is utalt rá. A nővér szerint a gyerekeket kell tanítani imádkozni, vagy elég, hogyha éljük a keresztény életet.
Gyerekeknek meg kell tanulni imádkozni.
És
ebben növekszenek. Mert ha enélkül nőnek fel, akkor nem akarnak erről már tudni. Tehát ezen a világon élnek a gyerekek, különböző hatalmak veszik körül őket, világi dolgok, mindenféle problémák. Nagyon hálásak vagyunk a szüleinknek, hogy gyermekként megtartottak bennünket imádkozni.
És említette az, hogy betegekhez is jár haldoklókhoz. Mennyire jellemző az, hogy a szentségekkel ellátva halnak meg a haldoklók? Tehát, hogy ez Németországban, ez milyen gyakorlat?
Hát erről most nem tudok sokat nyilatkozni, de azt tudom, mert hogy már ugye nem, ebben a szolgálatban nincs a nővér jelen, azt el tudom mondani a saját vér szerinti testvérem, az kórházban dolgozik nővérként, és hogy ez sajnos már nem gyakorlat, tehát hogy nem hívják ki a hozzátartozókat, nem hívják fel, hogy hozzanak papot, viszont ő maga, aki ugye így nőtt fel, ő maga megteszi, és akkor ő elkéri a telefonszámot, vagy és akkor a hozzáférést, és felhívja a rokonokat, és akkor megkérdezi, hogy kell-e papot hívni, igénylik-e. Nagyon örülök, hogy az életem során sok haldokló mellett lehettem, és hogy őket felkészíthettem erre az útra, és hogy biztos vagyok benne, hogy nem csak én adtam nekik, hanem én is nagyon sokat kaptam tőlük.
Jézus az, aki gyógyít tulajdonképpen az embereken keresztül, akik ilyen karizmát kapnak, hogy a nővér milyen karizmákat kapott meg, és ő ezeket hogyan tudja használni.
Tehát soha nem imádkoztam azért, hogy ő kapja karizmát. Hát, hogy ugye annak meg, hogy milyen a helyzet, és hogy sok karizmája van a nővérnek, sok karizmát kaptam, azt mondja, hogy attól, amit a helyzet megkíván, Jézus cselekszik, tehát ő teszi. Tehát, hogy nagyon tudatos, hogy érezhetjük Jézusnak a jelenlétét ezekben a helyzetekben. Amikor a betegekért imádkozunk, nagyon sok gyógyulást megtapasztalok, és minden alkalommal ez hatalmas csoda számomra, hogy mi mindent megtesz az Úr, hogy ő teszi. Ez egy idegen asszonyért imádkoztam, Medjugorjeban a szálláson. Olyan idegfájdalmai voltak, hogy több mint 8 évig nem tudott járni. Imádkoztunk érte, elnyugodott Szentlélekben, és egyszer csak azt mondtam, Jézus meggyógyít téged, állj föl, tudsz járni. És fölkelt. És elkezdett rohangálni. Fájdalom nélkül. Elkezdtek folyni a könnyeim. Hogy az Úr cselekszik. Csak szólítottuk Jézust. És ő válaszolt.
Az eddigi előadásai közül a nővérnek nekem a legjobban a megbocsájtásról szóló előadása tetszett. Mit tudna azoknak tanácsolni, akik nem tudnak megbocsájtani másoknak?
Hogy nagyon nehéz tanácsot adni. Tehát a legfontosabb, hogyha mi magunkkal, a belsőkben, békességben akarunk élni saját magunkkal, akkor meg kell bocsátanunk. Hát minden nap elmondjuk a mi atyánkot, azt imádkozunk, hogy bocsáss meg a bűneinket, amiként mi is megbocsátunk másoknak. És hogyha én nem bocsátok meg, akkor hogy tudná Isten az én bűneimet nekem megbocsátani? A Szentírásban az elejétől végig, ha olvasok, akkor mindig szó van a megbocsátásról. Például József a testvéreinek megbocsátott. Nagyon, nagyon jó példa, hogy tanuljunk belőle. Ha a családban nincs megbocsátás, akkor nincs béke. Miért van ma ilyen sok válás? Ennek a gyökere abban, hogy az emberek a kiengeszeretlenség állapotában vannak. Erről van szó.
És végül a nővér milyennek lát minket, itt magyarokat, vagy akik most itt vagyunk Füzérradványon.
Nagyon sok emberrel együtt érzek, tehát szenvedek velük. Valamilyen módon nagyon sok a sebzett ember közöttük, akik saját maguk is tehetetlenek. Talán sok mindent elkövettek az életük során, de ha imádkoznak, és valóban Jézus Krisztusban hisznek, és megfogják szorosan Jézusnak a kezét, és nagy bizalommal vannak. Mert a Szentírásban 365-szor olvashatjuk, hogy ne félj, veled vagyok, melletted vagyok. Ha elkezdünk Jézussal élni, akkor az életünk sokkal könnyebbé válik. Ezeket az embereket holnap látni fogja. És holnap máshogy fognak kinézni, mint amikor jöttek tegnap reggel. Ez egy bizonyítéka lesz annak, hogy Jézus ma is itt él közöttünk.
A 2016-ban tartott Füzér Radványi lelki gyakorlat mottója a következő volt. Tanítványai közül az egyik, akit Jézus szeretett, Jézus keble felé hajolva foglalt helyet. Margarita Valappila nővér lelki gyakorlatos beszédeiből hallanak részleteket.
Also, einer von den Jungen lag an die Seite Jesu. Es war der...
Egyik Jézusnak az oldalából, ő volt az, akit Jézus szeretett. János 13:23. Tehát a tanítványai közül az egyik, akit Jézus szeretett, Jézushoz egészen közel foglalt helyet. Ki lehetett ez? Johannes. János. De nem csak János, hanem mi is lehetünk ezek a tanítványok. Tehát mi is oda majolhatunk, szinte oda az ölébe fekhetünk Jézusnak, egészen intenzíven, és minden szót, amit ő mond, meghallgathatunk, és így módon jelen lehetünk most Jézus előtt. És akkor néhányan, amikor rám néztek, akkor lehet, hogy arra gondoltok, hogy én is lehetek ez a szeretett tanítvány, mindannyian. Nem hagyott el bennünket. Ki az, aki elfutott Jézustól, kifut el Jézustól. Tehát Jézus soha nem hagy el, mindig én hagyom el Jézust. Gyakran ott hagyjuk az Urat. Amikor megbetegszünk, akkor nagyon gyorsan visszarohanunk hozzá. Ha vannak gondjaink, akkor Jézushoz rohanunk. Sokan vagyunk, akik itt vagyunk, most sok minden van problémája. Talán betegek vagyunk, azért vagyunk itt. És akkor azt mondom, hogy hál' Istennek, hogy betegek vagytok. Egyetlen dolog marad csak a végén, az, hogy a lelkünk örökké fog élni. A emberek saját maguk döntik el, hogy hova akarnak majd menni a halálunk után. Van esélyünk, hogy válasszunk. Az Úr szeret bennünket, Jézus szeret bennünket, mindannyiunkat szeret. Hogy mi mindannyian szeretjük-e őt, neki adjuk az első helyet. Ne válaszoljátok, mennyi időt szállunk rá. 24 órát kaptok tőle ajándékba, nálatok is 24 óra egy nap. Itt is, nálunk is. Mennyit adtok ebből Jézusnak? Ne válaszoljátok, csak gondolkodjatok el rajta. Egy tizedet adjunk neki legalább. Mennyi az a, az a tized? Ugye 2,4. Neki adjunk, legyen nekünk ennyit Jézus.
Szerintem, wie viel Stunde ist das? 2,4. Hebe mir das? Ist Jesus so viel wert für uns?
Margarita nővér előadásaiban a napi szentmisén való részvétel fontosságát hangsúlyozta.
Ich war im Leben so oft krank. Seit ich Schwester bin ich oft krank.
Nagyon gyakran voltam beteg az életem során. Amint a szerzetes nővér lettem, gyakran vagyok beteg. A gonosz azt akarja, hogy én ne létezzem. Állandóan mérgesíteni, zavarni akar. Én védekezem, mert tudom, hogy Jézus velem van. És amikor megbetegszem, egyre inkább, egyre közelebb megyek Jézushoz. Már fiatal nővérként így bevert engem. Néha ott akartam hagyni őt. De hála a jó Istennek, megtartott engem szilárdan. És megmaradtam szerzetes nővérnek.
Alleluja.
Alleluja. És most utólag értem meg, hogy miért voltam akkor beteg. És aztán megértettem ezt, hogy Jézus sokkal jobban szeret engem, mint sokakat. Ezért persze csak én állítom így magamnak, de nem így van, mert mindannyiunkat egyformán szeret. Ezt ti is mondhatjátok neki, hogy tudom, Uram, hogy engem szeretsz a legjobban. A házunkban 24 órás szentségimádás van. És ezt 2002 óta csináljuk. 24 óra állandóan imádjuk az Urat. 15 éve folyamatosan látjuk Jézusnak az arcát az ostyában. Néha szomorúnak, néha több is koszorúval, sírva. Sok mindent el akar nekünk mondani. Ez valami csodálatos dolog, hogy ott ülhetünk Jézus lábán. Szakítsatok rá időt. Teljesen mindegy, hogy egészségesek vannak, vagy nincsenek problémáitok. Ahogy János is tette Jézusnál. És odahajolhattok az oldalához. Mindent megbeszélhetünk Jézussal.
Alles dürfen Sie mit ihm reden.
A kiengeszteletlenség állapotáról Margarita nővért hallják.
Es gibt fünf verschiedene Sorten nicht vergehende Zustand.
A kiengeszteletlenség állapotának öt különböző formája van. Az első, amikor én nem tudok megbocsátani azoknak, akik engem megsebeztek. Hát nem vagyok kész arra, nem vagyok kész rá, hogy megbocsássak azoknak, akik engem megbántottak. Ha kiengedhetetlenségben élek, akkor mindig ingerült vagyok. Akkor is, hogy az emberek jót akarnak nekem. És akkor lehet, hogy azt mondanak, hogy mi között hozzá, hogy én milyen vagyok, vagy mi között neked ezek dolgaimhoz. El tudjátok ezt képzelni? Néha ti is így vagytok? Hogyha az ember kiengeszeletlenségben él. Ezekre a sebekre nincsen gyógyszer a patikában. Jézus, ami gyógyítunk, mindannyiunkat meg tud gyógyítani, ha megnyitjuk neki a szívünket. Meghívjuk majd Jézust. Nagyon fontos, hogy minden embernek bocsássunk. Bárki is volt az, bárki, de bocsássatok meg. Ugye ez volt az, nem tudom én megbocsátani, azoknak, akik engem
megsebeztek.
Tehát vannak azonban olyan emberek, akik nem képesek nekünk megbocsátani. Tehát lehet, hogy már oda mentünk és mondtuk, hogy bocsássanak meg, kértünk tőlük bocsánatot. Nem akarnak tudni, sem akarnak róla. Mit csinálunk ilyen helyzetekben? Tehát imádkozzunk a felebarátunkért, hogy tudjon nekünk megbocsátani. Harmadik csoport, vannak, akik önmaguknak nem tudnak megbocsátani. És állandó bűntudatban élnek. Például valaki mondjuk elvetetett egy gyereket. És lehet, hogy őszintén ők már nem tudom meg.
Volt el schon längst? Aber sie trägt diese Sünde.
De ezt a bőnt még mindig hordozza. Mi lesz belőle? Pszichésen meg fog betegedni. Tehát, hogy nagyon kevésbé bízik az Istenben.
Néma.
Ez a gonosz hatalomnak egy mélyebb ebben ez a szenvedésben. Kiengeszteletlenség. Következő. Vannak olyan emberek, akik Istennek adakoznak. Ez nagy bűn. Isten nem hibázik a mi életünkben. Én hibázok.
Nicht Gott.
Nem Isten. Egyszer egy egyházközségi elnök volt két egészséges gyereke, lett egy harmadik is. Fogyatékos gyerek lett a harmadik.
azt mondta. Azt mondta, innentől mi nem megyünk a templomba. Isten ellenázott. Az ember nem keletkezett arról, hogy mit kapott csak úgy magától ingyen Istentől. Mindenről nem keletkezett. Egy ötödik. Nem tudjuk, hogyan éltek az őseink. Lehet, hogy háború volt, és lehet, hogy embereket gyilkoltak. Kényszerítve voltak rá sebek, és az maguknak sem tudnak az emberek megbocsátani. Ez önszintű. Lehet, hogy meg öngyilkosok lettek, vagy megöltek valakit. Valakit lelőnek, nem tudom azt mondani, hogy az ember könnyű megbocsátani. Tehát a háborús történetek. Mondom, hogy mondassunk miséket az őseinkért. Vannak olyan őseink, akik az alkoholisták voltak. Az apa is alkoholista volt, annak apa is alkoholista volt. Volt egy alkoholista széria. Öngyilkosság sorozat. Imádkozni kell.
Az indiai származású Margarita Valappila nővérrel beszélgettünk. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Szerdai adásunk témái. Leó pápa katekézise a liturgiáról. Hagyjuk, hogy átalakítson minket az élő Krisztus jelenléte. Parolin bíboros az Európai Érdemrend átvételekor. Az Európai Unió legyen kreatív erőfeszítés a békért. Interjú Tusor Péter történésszel a Fraktnói Kutatócsoport római tanulmányi útjáról.
Leó pápa katekézise a liturgiáról. Hagyjuk, hogy átalakítson minket az élő Krisztus jelenléte. 14. Leó pápa a II. Vatikáni zsinat dokumentumait elemzi hétről hétre a szerdai általános audiencián. Ezúttal áttért a Sacrosanctum Concilium kezdetű konstitúcióra, amely az egyház szent liturgiáját szabályozza, a zsinat elsőként kiadott dokumentumaként. Hagyjuk, hogy a szertartások, a szimbólumok és a gesztusok és elsősorban a liturgiában jelenlévő élő Krisztus belülről alakítson minket, buzdított a pápa. Az audiencián jelen volt első aram cilíciai örmény katolikos és delegációja, akit a Szentatya örömmel köszöntött. Ez a testvéri látogatás fontos alkalom a köztünk lévő egység szálainak megerősítésére, miközben haladunk előre a teljes egység felé vezető úton, mondta Leó pápa, majd pünkösdre készülve a Szentlélek kegyelmét kérte zarándoklatukra, az egyházak közötti egységre. Imára szólított Libanon és a Közel-Kelet békéért, ahol újból erőszak és háború pusztít. A pápa megköszönte, hogy első aram elkötelezett az ökumené ügye mellett, továbbá háláját fejezte ki a katolikus és a keleti ortodox egyházak között működő nemzetközi teológiai párbeszédért is. Az audiencián jelen volt a Fraknói Vilmos római történeti kutatócsoport 12 tagja, Tusor Péter történész vezetésével, aki Leó pápa elé járulhatott és áldását kérte munkájukra. Isten tudtunkra adta ugyanis akaratának titkát, azt az ő benne előre meghatározott jóságos tervét, hogy elérkezik az idők teljessége, és Krisztusban, mint főben újra egyesít mindent, ami a mennyben és a földön van. A Sacrosanctum koncílium kezdetű konstitúció kidolgozásával a zsinati atyák nem csak a szertartások reformját akarták elindítani, hanem rávezetni az egyházat arra, hogy szemléje és mélyítse el azt az élő köteléket, amely alkotja és egyesíti Krisztus misztériumát, kezdte katekézisét Leó pápa. A liturgia éppen ennek a misztériumnak a közepét érinti. Az a hely, idő és környezet, amelyben az egyház megkapja Krisztustól magát az életet. A liturgiában ugyanis megvalósul a megváltás műve, mely minket választott nemzetségé, királyi papsággá, szent nemzetté, tulajdonul kiválasztott néppé tesz. Amint azt a 20. századi egyházon végigvonuló hármas, bibliai, patrisztikus és liturgikus megújulás megmutatta, a kérdéses misztérium nem egy sötét valóságot rajzol meg, hanem Isten üdvösség tervét. Ez tehát a keresztény misztérium, a húsvéti esemény, vagyis Krisztus szenvedése, halála, feltámadása és megdicsőülése, amely éppen a liturgiában válik szentségileg jelenvalóvá. Ezért valahányszor részt veszünk a nevében összegyűlt közösségben, belemerülünk ebbe a misztériumba. Maga Krisztus az egyház, Isten szent népe misztériumának belső kiinduló pontja, mely a kereszten átszúrt oldalából születik. A szent liturgiában lelki erejével tovább működik. Megszenteli és maga mellé veszi az egyházat, jegyesét, aki általa tiszteli az atyát. Szent Ágoston szerint tehát az eukarisztia ünneplésével az egyház Krisztus testévé válik, így valósul meg a megváltás műve, ami Krisztushoz hasonlóvá tesz minket és a szeretet közösségben épít. A szent liturgiában ez a közösség a szertartásokon és imádságokon keresztül valósul meg. A szertartások kifejezik az egyház hitét, és egyben magát az egyházi identitást formálják. Az igehirdetés, a szentségek kiszolgáltatása, a gesztusok, a csend, a tér, mindez együtt képviseli és formát ad Isten népének, amit az Atya hív egybe, ami Krisztus teste, a Szentlélek temploma.
Corpo di Cristo, tempio dello Spirito Santo.
Így minden szentségi ünneplés az egyház igazi epifániája, megnyilvánulása lesz imádságban, ahogyan azt Szent II. János Pál pápa írta. Ha a liturgia Krisztus misztériumának szolgálatában áll, megérthetjük, miért határozták meg úgy, hogy a liturgia az a csúcspont, mely felé az egyház tevékenysége irányul, ugyanakkor az a forrás is, amelyből fakad minden ereje. Igaz, hogy az egyház tevékenysége nem korlátozódik pusztán a liturgiára, mindazonáltal minden tevékenysége, a prédikáció, a szegények szolgálata, az emberi helyzetek támogatása e felé a csúcs felé mutat. Fordított értelemben a liturgia támogatja a híveket azáltal, hogy mindig és újra belemeríti őket az Úr húsvétjába. Ezért az igehirdetésen, a szentségek ünneplésén és a közös imán keresztül táplálja, bátorítja és megújítja őket a hitben és küldetésükben. Más szóval a hívek részvétele a liturgikus cselekményben egyszerre belső és külső módon történik. Leó pápa megállapította, ez azt is jelenti, hogy a liturgiának konkrétan ki kell terjednie az egész hétköznapi életre, etikai és spirituális értelemben, hogy életünk élő, szent, Istennek tetsző áldozat legyen, megvalósítva szellemi hódolatunkat. Ezáltal a liturgia azokat, akik az egyházon belül élnek, az Úrban naponta szent templommá és a szent lélekben Isten hajlékává építi, mindenki felé nyitott és befogadó közösséget hoz létre.
E forma una comunità aperta e accogliente verso tutti.
A Szentlélek lakik benne, aki bevezet minket Krisztus életébe, az ő testévé tesz minket annak minden dimenziójában, és az egész emberiség egységének jele Krisztusban. Ahogy Ferenc pápa mondta, a világ még nem tudja, de mindenki hivatalos a bárány mennyegzőjének lakomájára. Kedves testvérek, hagyjuk, hogy belülről formáljanak minket a rítusok, a szimbólumok, a gesztusok, és főként Krisztus élő jelenléte a liturgiában, amelyet a következő katekézisek alkalmával elmélyítünk majd. Zárta szerdai katekézisét Leó pápa.
Karolin bíboros az európai érdemrend átvételekor. Az EU legyen kreatív erőfeszítés a békéért. Strasbourgban az Európai Parlament május 18-ától 22-ig tartó közgyűlésén kedden adták át az európai érdemrendet Pietro Parolin vatikáni bíboros államtitkárnak. Parolin bíboros az elismerés átvételekor beszédet mondott, amelyben megköszönte a kitüntetést, majd kiemelte a pápa és a Szentszék nemzetközi elkötelezettségét a polgári együttélés előmozdítása iránt, amely megerősíti az emberi méltóság sérthetetlenségét. Egy olyan világban, ahol a konfliktusok újra fellángolnak, a béke több fronton is veszélybe került, az ukrajnai háború miatt az öreg kontinensen egyenesen meg is rendült, az Európai Unió legyen annak a kreatív erőfeszítésnek a szószórója, amelyet az egyik alapító atya, Robert Schuman, a harmónia érdekében szorgalmazott, és akinek boldog avatási eljárása jelenleg is folyik, hangsúlyozta Pietro Parolin bíboros államtitkár az Európai Érdemrend átadó ünnepségén. A kitüntetés, amely az első ilyen jellegű elismerés, amelyet egy uniós intézmény adományoz, azokat a személyiségeket jutalmazza, akik jelentősen hozzájárultak a kontinens integrációjához és egységéhez. Parolin bíboros először is Leó pápa üdvözletét tolmácsolta a plenáris ülésen, majd kiemelte, hogy a népek közötti harmónia továbbra is az Európai Unió alapvető ígérete, illetve a Szentszék egyértelmű nemzetközi elkötelezettsége, miként azt Leó pápa maga is többször hangsúlyozta. Hozzátette, hogy ennek a polgári együttélésnek alapját olyan értékek képezik, amelyek gyökerei az európai keresztény történelemben rejlenek, és amelyeknek az alapító atyák ékes szóló tanúi voltak. Ezek közül elsősorban az emberi méltóság megerősítése emelhető ki, amely sérthetetlen, és aminek az élet minden szakaszában védelmet kell élveznie. A bíboros államtitkár beszédét azzal zárta, hogy megismételte a Szentszék készségét az európai intézményekkel való együttműködésre, hogy együtt legyünk a béke építő mesterei. Az Európai Érdemrend 20 kitüntetettje között Parolin bíboros mellett szerepel többek között Angela Merkel, Németország volt kancellárja, Lech Wałęsa, a Szolidaritás vezetője és a Lengyel Köztársaság volt elnöke, Wolfgang Schlüssel, Ausztria volt szövetségi kancellárja, Jerzy Buzek, Lengyelország volt miniszterelnöke és az Európai Parlament egykori elnöke, valamint Aníbal Cavaco Silva, aki Portugália köztársasági elnöki és miniszterelnöki tisztségét is betöltötte. Az Európai Unió honlapján olvasható információ szerint a díjat a Schuman nyilatkozat 75. évfordulója alkalmából hozták létre, amely nyilatkozat az Európai Szén és Acél Közösség létrehozását javasolta, amely az integrációs folyamat első magját képezte, és ami aztán a mai Európai Unióhoz vezetett. Interjú Tusor Péter történésszel a Fraktnói Kutatócsoport római tanulmányi útjáról. Nagy szeretettel köszöntöm stúdión gyakori vendégét, Tusor Péter történészt, az éppen 10 éve Fraktnói díjjal kitüntetett Fraktnói Vilmos római történeti kutatócsoport vezetőjét, aki nem csak rendszeresen jár kutatni a vatikáni levéltárakba, hanem sokszor vele együtt jönnek munkatársai és diákja is. Most is népes csoporttal érkeztél. Kérlek, kedves Péter, mutasd be őket!
Így van, 13-an jöttünk ki most az Örökvárosban, Fraktnói Kutatócsoportnak régi törzstagjai és ifjú utánpótlása 3-4 fővel, illetve a kollégium professzorom Hungarorumnak a delegációja is velünk utazik, és ma részt vettünk az általános pápai kihallgatáson.
Éppen erről szeretnék kérdezni, hogy találkoztatok-e Leó pápával személyesen?
Igen, még december folyamán a vatikáni levéltáron keresztül sikerült kihallgatást kérni a kutatócsoport számára, és úgy volt, hogy mind a 13-on mehetünk a Szentatya elé, hát most jelenleg csak a vezetőnek jutott ez a megtiszteltetés. Nagyon nagy élmény volt mindenkinek, mert az első sorban ülhettek és megtapasztalni az egyházak az univerzalizmusát, az mindig egy maradandó élmény, kiváltképpen így Pünkös környékén.
És amikor te találkoztál a Szentatyával, akkor mit mondtál neki, vagy milyen volt ez a személyes találkozás?
Tudj, ez egy rövid baccsa Mánó volt, amire a püspökök után nekem is lehetőségem nyílott. Pár másodperce nagyon megható és maradandó emlék volt. Olaszul csak pár szót mondtam, hogy a Katolikus Egyetemről jöttem, Budapestről, Magyarországról, hallgatóimmal, munkatársaimmal, mutattam is hátra, hogy itt ülnek lent, és hogy kereken 30 éve, pontosan 96 májusától látogatom a vatikáni levéltárat, és hát kértem az áldását munkánkra, az én munkámra és a munkatársaim, az egész kutatócsoportnak a munkájára.
Most arra kérdezlek, hogy mi is ennek a mostani látogatásnak a konkrét célja? Egy személyes találkozás a Szentatyával, és azon túl szakmai szempontból?
Így van, a kutatócsoportnak ez a római intézeti hete. Kutatunk a különféle gyűjteményekben, szemszéki gyűjteményekben, vatikáni levéltárban, könyvtárban, mindenek előtt, és korábbi kutatásaink eredményeit szokás szerint hozzuk magunkkal, és ennek az eredménynek az egyik kötete van itt a stúdióban.
Egy szép zöld könyv, aminek a címét olvasom, Fraknói Vilmos és a püspöki kar, mit rejt a cím?
Igen, az alcím magyarázza meg egész pontosan. Küzdelem a Szent István Római Történeti Művészeti és Egyházművelődési Intézet megalapításáért Fraknó és a Püspöki Kar között 1910-1913.
Miért kellett küzdeni?
Nagyon érdekes a történet, és nagyon jól megismerhető. Maga Fraknói Vilmos gyűjtötte össze a dokumentumokat, és helyezte az Országos Széchenyi Könyvtárnak a kézirattárában. Nyilván ki lehetett még ezzel azzal egészíteni. Ugye nagyon jól tudjuk, hogy ő épített az 1890-es években egy villát nagyváradi kanonoki jövedelmeiből. Az lett a ő magán történeti intézete, és 1910-ben látta elérkezettnek az időt, hogy azt hivatalosan is megalapítsa. Neki akarta adományozni püspöki karnak az ő saját várodi kanonoki és Szent Jobbi apáti jövedelmeivel, a püspöki kar hozza létre a Szent István Római Magyar Történeti és Művészeti Intézetet. Fantasztikus terv, a püspöki kar tagjai nagyon-nagyon örültek, de volt egy bökkenő.
Mégpedig?
Mégpedig, hogy ténylegesen illetékes, nem a püspöki kar volt, akinek föl lett ajánlva egész szép ingatlan és nem csekély jövedelem, hanem a váradi ordinárius, ugye, mert váradi kanonoki jövedele, és a Szent Jobbi apátság is a váradi egyházmegye területén volt, az pedig ugye pontosan ekkoriban lett gróf Széchenyi Miklós. Neki pedig voltak bizonyos aggályai mindezzel kapcsolatban, hiszen Fraknói le akarta kötni ezeket a javadalmait egy célra, és azt mondta Széchenyi püspök, hogy ez bizony szekularizációja lenne az egyházi javadalomnak, megkötni ugye a ordinárius kezét is, hogy hova fordítsák ezeket a és rossz példával szolgál a mások számára, úgyhogy elkezdődött a kötélhúzás, hogy milyen esetleges alternatív megoldást találjanak, és bizony a végén az lett, hogy Fraknói egy év tárgyalás után a villáját nem a püspöki karnak adományozta, pedig ugye egyházi javadalmakból épült, hanem a magyar államnak. Ez az a villa, ahol most a Szentszéki Követség működik. Ez a történetnek az egyik, hát nem túl vidám fele.
Igen, Széchenyi püspöknek az argumentuma érve valós volt?
Tulajdonképpen valós volt, de igazából ideológiai alapon nyugodott. Püspöki kar megosztott volt, volt egy progresszív szárnya, és volt egy konzervatív szárnya, és a római intézet, ugye tulajdonképpen ennek a küzdelemnek, tehát mondjuk a Prohászka féle irányzat, Fraknó is ide tartozik, bár ő csak választott püspök, és hát ugye a Csernok Széchenyi féle konzervatívabb irányzatnak a küzdelmének lett ez, hogy mondjam, az egyik front képzője. Noha elvileg mindenki támogatta ezt az ügyet, de úgy gondolta Széchenyi püspök, hogy ha nem sikerül a fraknói féle elképzelés, akkor esetleg majd ő tudja megvalósítani az
és
római
akkor lett
intézetet.
Ez az állami részvétel és közreműködés.
Igen.
Végül is ez a megoldás a történelem során hogyan működött?
Nagyon jól működött volna, ha nem jön közbe az első világháború, utána újraindul csak a 20-as években, és akkor már nem tud igazán kiteljesedni Gerevics Tibor vezetésével, hiszen már ön a Klebersberg-féle Római Magyar Akadémia, és egy ilyen szűkebb, nagyon fontos tudományos szempontrendszer, az már nem volt annyira trendi, mint mondjuk az olasz-magyar kulturális és művészeti kapcsolatoknak a művelése és kiterjesztése. Viszont van egy második felvonás még 1910-13-ban. Fraknói, amikor letette ezt a tervét és a villáját az államnak adományozza, püspöki kart fölhívja, hogy rendben, nem kellettek az én ilyen-olyan okok miatt az én javadalmaim, a püspökök maguk füzessenek bizonyos hozzájárulás, bizonyos kultúradót, meghatározóan egy római egyház művelődési intézet föntartására, ami szintén Szent Istvánról nevezett volna el. Hát e körül, ugye, ami püspökatyáknak maguknak kellett volna fizetni, elvileg megint meg volt a támogatás, még nagyobb kötélhúzás kezdődött, és a világháború előtt ez a terv is kudarcba fulladt. Viszont ami nagyon fontos, hogy ez az elképzelés, ami Fraknóinál jelenik meg először, majd a Pápai Magyar Intézettel fog szárba szökkenni, tehát ebben a kötetben tulajdonképpen itt vannak a PMI alapításának a eszmei gyökerei. Ez nagyon érdekes lehet mindenki számára, hiszen erről eddig nem nagyon tudtunk.
Kedves tanár úr, köszönöm szépen ezt a frappáns rövid összefoglalót.
Igen.
És további jó kutató munkát.
Nagyon szépen köszönöm. Akinek az érdeklődését fölkeltette a Fraknói Kutatócsoport honlapján, az egész kötet ingyen hozzáférhető és letölthető. institutumfraknói.hu.
Köszönöm. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szerdai műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértesai Jairászló. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Verse. Határgyőző, minden reggeli áldás. Isten, ha vagy, irgalmaszton irgalmazz az irgalmatlannak, ki hol, ha van, le, rárohanva, torpanj meg előtte. Szörnyet ne halljon a boldogtalan. Legyen zsibbadt maradtom maradása, amerre festett képed elhalad. Úgy legyen annál béna megállása, hogy lássa te sújtó irgalmadat. Terjeszd ki jóságodat a rontóra. Áraszd ki mennyet súlyos melegét, hamuhintőbe, rongya szaggatóba. Ne fogadd el, legyen ingyen elég. Ne ahogy szeretné, lakolton lakolva, semmiszt kipoklából, ne lelne mást, kötényed előtt is csak a jó előre odalökött, teljes feloldozást. Nyelve, görcse, imája, füstje felfelé szálljon, úgy, amint nem illeti meg. Belekiált, puszta visszakiáltson, add magad, mint még soha senkinek. Add nagy tisztességed a sivalkodónak. Verd ki kezéből a mérget, a kést. Talpán velőkig érezten érezzen pajzsodon feltartó gondviselést.
Határgyőző minden reggeli áldás című versét Szegvári Menyhért mondta el. Határgyőző építész, Kossuth Díjas magyar író, költő, műfordító, filozófus, gyomász született 1914. november 13-án. 16 évesen már a Zeneakadémián tanult hegedülni, de abba hagyta, mert felvételt nyert a Budapesti Műegyetem építészmérnöki karára, ahol 1938-ban szerzett diplomát. Egyetemi évei alatt falta a filozófusokat, valamint megtanult németül, olaszul, spanyolul, franciául, angolul. Építészként még diploma előtt Hajós Alfréd irodájában dolgozott, 1943-ban államellenes szervezkedés miatt elítélték, büntetőszázadba tették, ahonnan 1944 végén korábbi raptása segítségével sikerült megszöknie. Pestre menekült, a svéd ház lerohanását egy szekrény felső polcán elbújva élte túl, a szovjetek bevonulása után szerencséje és orosz tudása életmentőnek bizonyult, többször mentett meg nőket, asszonyokat az óvóhelyekre bebetörő katonák erőszakoskodásaitól. A béke beköszöntével nehéz, keserű évek következtek, a pártmafia mindenhol utolérte, a Rákosi diktatúra idején fordításból élt, majd 1949 közepén elhatározta, hogy disszidál, ám a határ közelében elfogták. A szegedi fegyház és börtönbe került, ahol vallatták, aminek következtében a bal fülére elveszítette a hallását. Miskolcra szállították a Rákosi Mátyás Nehézipari Műszaki Egyetem építkezésére. Itt ismerkedett meg Cifra György zongora művésszel, akit kőforogásra osztottak be, és csak fortélyok árán tudta megkímélni a kezét. Szabadulása után egy évet az állami ipari tervezőirodában dolgozott, később műfordításokat is vállalt. Az 1956-os forradalom után elhagyta az országot, Angliába ment, ahol 57-76 között a BBC magyar adásának volt a munkatársa. 25 éven át angol diplomatákat tanított magyarra a brit külügyminisztérium megbízásából. Két héttel halála előtt részt vett az 1956-os forradalom 50. évfordulója alkalmából a St. James palotában, Károly trónörökös jelenlétében és fővédnökségével rendezett megemlékezésen. Az író 56-os visszaemlékezéséből olvasott fel. 2006. november 27-én hunyt el Londonban.
A nap imája.
Ó Mária, te olvasol a szívemben, látod vágyam, hogy kutassam az igazságot, gyakoroljam az erényt, okos és igaz legyek, erős és türelmet testvéreimmel. Ó Mária, segíts, hogy kitartsak szándékomban, és Jézus hűséges tanítványaként éljek. Így építsem a keresztény közösséget, és megörvendeztessem a katolikus egyházat. Anyám, téged köszöntelek reggel és este. Te rád gondolok az utcán. A te sugallatodat és erősítésedet várom, hogy teljesítsem földi hivatásom, szent kötelezettségeid, megdicsőítsem Istent, és elnyerjem az örök üdvösséget. Ó Mária, amint te Jézus mellett álltál Betlehemben és a Golgotán, én is úgy akarok Jézus mellett maradni.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.